Isten igéje szól hozzánk, szüntelen imádkozzatok, mindenkor örüljetek, és mindenért hálákat adjatok. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta mi érettünk, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Övé legyen a dicsőség most és mindörökké. Amen. Leülve, kedves testvéreim, énekeljük a 223. énekünknek az első 5 versét. A 223. énekünk első 5 versét énekeljük. Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. Imádkozzunk. Kegyelmes mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy nem az vagy, akinek tűnsz. Köszönjük, hogy a hitünk egyetlen és legnagyobb próbája ebben az életben elhinni mindig mindennek ellenére azt, hogy te jó vagy. Hogy te igaz és szent Istenként a te megváltásodban jóságodat, megmentő szeretetedet mutattad föl. És minden összefog ezen a földön, hogy ezt cáfolja. Köszönjük neked, hogy semmi nem tudja ezt a világot legyőzni, csak a mi győzedelmes hitünk. És ki az, aki legyőzte a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus. Mintha csak azt mondanánk, hogy Jézus a fölkent messiás, a szabadító, hogy mindennek ellenére van szabadulás, és van méltányos, igazságos üdvösség. Hogy pontosan és precízen és tisztán hirdeted ezt az örömüzenetet, hogy van szabadulás, és hogy a te igazságosságod dicsőítetik, még a kegyelem által is igazságosságod nem megrendül, nem félretétetik, hanem dicsőítetik, fölmagasztaltatik. Ó, kérünk, nyisd meg a fülünket ma este, és nyisd meg szemeinket, hogy lássuk a keresztnek ezt a csodáját, hogy éppen a te igazságosságod által törlöd el a mi bűneinket, és fizetsz meg ellenségünknek. Milyen nagyszerű dolog, hogy ott valaki helyettünk bűnhödött, mert nem igaz, hogy nincs bűnhödés, hogy ne lenne igazságos ítélet. Csak hogy egy csere történt, és mi ezen ámulunk, hogy az, aki megérdemelte volna az ítéletet, fölmentetik, és az, aki nem érdemelte az ítéletet, a halált, az elítéltetik. Ó, Isten igazságának, nagyságának, kegyelmének gazdagsága! Kicsoda értette meg az Úr értelmét? Kicsoda lát bele ezekbe a te fönséges titkaidba? Éreztesd és ízleltesd meg velünk szeretetednek ezt a csodáját, hogy ma este a szívünk örömmel benned lejjen dicsekedést, nem önmagunkban. Ha dicsekedjük el a te kegyelmeddel, hogy milyen nagy vagy te, milyen meglepően, frissen és üdén mindig úgy mutatkozol be, mint aki pontosan bocsánatod által vagy igazságos. Hadd lássunk meg téged, hadd boruljunk le előtted, és hadd fedezzük be arcunkat, hisz te vagy az Úr, és tiéd minden dicsőség. Ó, hallgasd meg kiáltásunk Jézus Krisztus által. Amen. Isten szent igéje, amely által szól hozzánk az Úr ma este, írva található a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 18. fejezetének az első 8 versében. Ugye a Lukács Evangéliuma 18. részének 1-től 8-ig terjedő verseiben miképpen szól hozzánk Isten igéje, felolvasom, hallgassuk meg alázattal. Jézus mondott pedig nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Ezt mondván. Volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment a bíróhoz ezt mondva, állj bosszút értem az én ellenségemen. Azt pedig nem akarta egy ideig, de azután azt mondta önmagában, jól lehet Istent nem félek, és embert nem becsülök, Mindazáltal, mivel, hogy nekem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván ne gyötörjön engem. Azt mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond e hamis bíró. Hát az Isten nem állé bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, még ha hosszú tűrő is irántuk. Mondom néktek, hogy bosszút áll értük hamar. Mindazáltal az embernek fia, mikor eljön, avagy talál-e hitet e földön. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, a tegnap egy hamis sáfár, ma egy hamis bíró. Különleges az Isten országa, hogy Jézus előszeretettel, ilyen talányos képpel, ilyen rejtélyes hasonlattal és példázattal utal a mennyei valóságra. Mennyei ugyan, de megjelent itt a földön. Az ég és a föld találkozott, amióta fölragyogott a betlehemi csillag. És a tegnap hallottuk, hogy ha ajánlja is Jézus a hamis sáfárt, azért fontos látni, hogy nem az okos, a ravasz sáfár hamisságát ajánlja, hanem a hamis sáfár okosságát ajánlja nekünk. És ez a bölcsesség, ez az okosság, ez az idő sürgetését föl tudja fogni. Ez az okosság, ez a bölcsesség, ha nem a világ fiai szerint, hanem a világosság fiai szerint működik bennünk, ahogy Jézus ezt értelmezte, akkor igyekszünk biztosítani a helyünket az örök hajlékokban. Akkor fontos nekünk ez az üzleti szellem, hadd mondjam így, ami a sáfárban volt, hogy mindenképpen és minden áron kenyérhez jusson, alkalmazzák őt valamelyik hajlékban. Vajon te már kenyérbe estél-e az Isten országában? Téged alkalmaznak-e? Szolgálhatsz-e? Persze ne siessük el, testvéreim, a szolgálatot se. Pál apostol figyelmeztet is, hogy ha valaki szolgáló, ne legyen új ember, frissen megtért, hogy nehogy a hiúság erőt vegyen rajta, és törbeessék. Ne siess szolgálni. A szolgálat előtt a fiúság van. Előbb van az, hogy legyek, mint az, hogy tegyek. Előbb van az, hogy létrejöjjek, fiú legyek, Isten fia az Isten ellenségéből, és csak azután szolga. Mert hát a fiak mellett úgyis mindenki szolga, még a szekus is, hallottuk valamelyik este, hogy így nézett az ellenségeire, hogy az az Isten szolgálja az én javamra. De a kérdés valóban az, hogy ha a fiúság lelkét vettük, akkor nem mindegy az, hogy hogy dicsőítetik Isten az életünk és a szolgálatunk által. És hát, amit ez a hamis sáfártól tanulhatunk, az az, hogy mindent megtett azért, hogy a gazda dicsőítessék, magasztaltassék. Persze az egészet a saját hamissága árán érte el. Az okos hívő ember is Isten dicsőségére él. Mindent megtesz azért, hogy az ő ura magasztaltassék az ő életében, az ő szolgálatában, a munkahelyén, a családjában, bárhol. De nem hamisság árán dicsőíti az Istent, mint a hamis sáfár. Végeredményben Ákán is, aki úgy lopott, mint a hamis sáfár, és úgy sunyított, Ákán, amikor elásta a babiloni köntöst a sátrában, és végre kitudódott a dolog, akkor azt mondta neki Józsué, fiam, Adj dicsőséget az Istennek, és vald be, amit tettél. Tégy bűnvallást. És Ákán dicsőséget adott az Istennek, bevallotta, hogy ő hozta ezt a gyalázatot az Isten népére. De ez már nem mentette meg őt attól, hogy megkövezzék. Isten dicsőségére megköveztetett a hamis. Nem hamisság árán dicsőíteni az Istent. Olyan ez, mint a Salamon ítélete. Emlékeztek, hogy két parázna asszony jön Salamonhoz. Mind a kettőnek volt egy-egy fia. És az egyik ráfeküdt a fiára véletlenül éjszaka, és megfulladt a gyermek. És mikor észrevette, akkor elcsente a másik asszony gyermekét, és oda tette magához, és a saját halott gyermekét a társához. És emlékeztek, hogy Salamon hogy hozott ítéletet? Elővette egy kardot, és azt mondta, hogy mert nem tudok így igazságot tenni, ez is azt mondja, hogy az enyém a fiú. Az is azt mondja, hogy az enyém a fiú. Hát akkor vágjátok ketté, legyen a fele az egyiké, a másik fele a másiké. Így igazságos. És az az asszony, amelyik a fiút hamisság árán akarta birtokolni, azt mondta, pusztuljon a gyerek, legyen így, vágj csak ketté. És nem vette észre, hogy ezzel elárulja magát, hogy nem ő az igazi anya. Míg az igazi anya azt mondta, hát elengedem, ne legyen az enyém, csak éljen. Sokszor gondolkozom ezen, hogy adok dicsőséget az Istennek. Mert mindenki vágyik a fiúra. Mindenki szeretné a fiút. Lehet, hogy a maga elképzelése szerint. Mindenki vágyik a mennyre. Mindenki vágyik az üdvösségre. Mindenki meg akar szabadulni, élni akar. Mindenki az életre vágyik. De ha megmaradsz a hamisság útján egy idő után, a se bánod, ha ketté vágják a fiút, ha megfeszítetik az Isten fia, már nem bánták. A végén már Júdás se bánta. Istennek dicsősége nő, ha a kegyelmét meglátják. A hamis sáfár kegyelmesnek mutatta be az ő gazdáját, nagy lelkűnek. De közben visszaélt a kegyelmességével, csalt és sikasztott. Vétkezzünk ki, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen. És ha még egy hamis sáfár is dicsőséget tud adni az ő gazdájának, mennyivel inkább kell dicsőséget adjon egy igaz hívő az ő Istenének, de nem hamissággal, hanem egyenességgel. Ugyanilyen paradox ez a példázat is, ami most, ma este előttünk áll. Itt egy hamis bíró áll szemben egy kiszolgáltatott özvegyel. Úgyis fontosnak tartom ezt hangsúlyozni, hogy azért a Közel-Keleten mai napig egészen más a helyzete egy özvegynek, mint nálunk. Az nem az emancipáció világa, és még kevésbé az özvegyek számára. Hát még a Jézus idejében. Csak egy dolgot említek. Az asszonynak nincs mit keresnie a törvényszéken. Egy asszony nem folyamodhat a bíróhoz. Az az iratlan törvény ott, abban a világban, hogy egy nagy családban a férfi emberek dolga ez. Ha férje van, akkor a férje megy a törvényre. Vagy ha már nincs férje, akkor a bátyja, nagybátyja, rokona, bárki. Iszonyú kiszolgáltatottság, ami ebben a példázatban erről az asszonyról olvasunk. Senki nem volt, aki védelmére kelt volna. És így kényszerült ez a szegény asszony egyedül oda menni a bíróhoz, és kiáltani szolgáltas igazságot. Számunkra kevésbé fölfogható már ez. Mi egy kényelmes európai kultúra örökösei vagyunk. Nem mondom, még így is, hát nem ártana azért azon dolgozni, hogy a mi asszony testvéreink jól érezzék magukat a maguk női méltóságában közöttünk. Ebben a hívő nép elől kell járjon ebben a társadalomban. Krisztus Jézusban nincsen férfi vagy nő, mondja Pál apostol a Galata levél 3. részének 28. versében. Ezt akkor és ott, amikor leírta Pál apostol, ez egy iszonyú botrányos mondat volt, ma már ezt nem érzékeljük. De ezt leírni, hogy a nő is ember, és épp egyenrangú ember a férfivel. Pápua Új-Guineában szolgáló misszionáriusok jegyezték föl, hogy ahogy elkezdték az evangéliumot hirdetni, aztán a Bibliát elkezdték lefordítni, és oda érkeztek a teremtés után, hogy férfiúvá és nővé, ugye az maga képére, hasonlatosságára teremtette férfiúvá és nővé. Izgatottan szaladni kezdtek a törzs főterére, piacára, és óriási volt az izgalom. Ezek szerint a nőnek is van lelke. Sőt, még bejuthat ő is a mennybe. Na, ezért mondom, hogy egészen más kultúra, és hát nem sokban különbözött ez akkor a Pápua Új-Guineai törzsekétől. Mindenütt a világon ez volt, csak az evangélium tudta igazi méltóságába emelni a nőt. De hát ez közismert, nem is állunk itt meg, hanem ami fontos, hogy egy paradox állapotot mutat föl ez a példázat. És sok hasonlóság van a Lukács 11. fejezetében leírt másik példázattal. Az 5. verstől olvasom, azt mondta nekik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondta, ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok neked. Mire Jézus így felel, mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni neki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt fölkel és ad neki, amennyi kell. Ott egy tolakodó barát, itt egy tolakodó özvegy. Nem hagyja abba, ott zörget és kopogtat a tolakodó barát, itt pedig kiált és kiált, igazságszolgáltatást kér a tolakodó özvegy. És mind a kettő az imádságra vonatkozó példázat. Az előttünk álló példázatban a bíró egy hamis bíró. Abban a példázatban a szomszéd, a barát egy önző barát, amelyik kislelkű, nem hajlandó a komfortzónájából föltápászkodni. De ebbe nem nyugszik bele a másik. Nos, kedves testvéreim, hogy kezdődik ez a mai példázatunk? Úgy kezdődik, hogy arról mondott példázatot, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Ez, hogy mindig imádkozni kell, ebben is ott van egy sürgetés. Nem is annyira az állandóság, mint a sürgősség a hangsúlyosít. És ha megnézzük a másik szónak a görög eredetiét, és meg nem restülni, ez még nagyobb meglepetés volt számomra. Ez a meg nem restülni, ez egy katonai kifejezés. És ez azt fedi, hogy el nem hagyni gyávaságból a küzdőteret, meg nem hátrálni, előre törni. Ez érdekes, testvéreim. Emlékeztek a zsidókhoz itt levélben, az apostol arra bátorít minket, hogy ne dobjátok el bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hit emberei vagyunk, hogy győzelmet nyerjünk. Itt nem akármilyen hitről van szó, tehát ebben a példázatban, hanem egy bátor hitről, egy meghátrálást nem ismerő, eltökélt hitről. Ez olyan, mint az özvegyasszony eltökéltsége. Annyira ki van szolgáltatva, hogy már nincs veszíteni valója. Csak előre tud menekülni. Nem tud egyebet, csak ordít a bírónak. A te dolgod, hogy igazságot szolgáltass, az én dolgom a kérés, én kiáltok. Én nem tudok egyebet tenni. Nincs fegyverem, nincs férjem, nincs egy férfi ember a családban, nincs ügyvédem és nincs védelmezőm. Egyedül állok előtted, és egyedül kell kiáltsak önmagamért. Nincs senki, aki nekem segíthetne. Nos, kedves testvéreim, azt gondolom, hogy ha az özvegyasszonnyal szemben nézzük a bíró leírását, hát a lehető legnegatívabb. Emlékeztek, ha tegnap mondtam, hogy Jézus mindig úgy két főszereplős példázat esetén mindig úgy karikírozza a karaktereket, hogy az egyik nagyon pozitív, a másik nagyon negatív. Hát ez biztos, hogy ha így nézzük a bírót, akkor ez, és a bíró esetünkben Istent példázza, vajon, nem tudjuk, ugye, akkor itt valami nem stimmel. Ugye? Ezért tettem föl azt a kérdést, hogy miért tűnik Isten hamis bírónak e példázat szerint. De úgy is lehetne a kérdést megfogalmazni, ha hamis bírónak tűnik Isten, és ezzel szemben az ember egy igazát joggal védő özvegynek tűnik, akkor mi is az igazság? Akkor van-e igazság a Földön? És van-e isteni igazságszolgáltatás az égben? Hányan és hányan kiáltanak Istenhez? Vagy kiáltanak Istennel kapcsolatos megkeseredéssel? Ha volna Isten, nem hagyná, lenne igazság, és szolgáltatna igazságot, nem? Ott van ez, nem csak hitetlenekben, hanem hívőkben is megjelenik. Sőt, olyan bibliai szentekben is, mint Jób, vagy Dávid a Zsoltáraiban. Hát borzalmas dolgokat mond Istennek. És hogy milyen szentírás van a kezünkben, nem rejti el ezeket a borzalmas dolgokat, mint följegyzi. A legbotrányosabb kételkedést Istennel kapcsolatosan a Biblia jegyzi föl. Ha vagy, akkor miért engeded? Miért érzem olyan igazságtalannak? Hogy tűnik? Hogy ilyennek tűnik? Na most, látjátok, ebben először van a történet, maga a példázat, ez követi a rabbik hagyományát, Jézus ebben is hasonló tanítóként. Van a mássál, van maga a példázat, és ez követi a nimsál, a magyarázat, az alkalmazás, és ez az alkalmazás egy felszólítással kezdődik, mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond e hamis bíró. Érdekes ez. Hogy nem a bíró hasonlít Istenhez, hanem mond valamit nekünk, üzen nekünk valamit ez a bíró, ami világosságot vet arra, hogy kicsoda Isten volt a képen. De ezt most egy kicsit nyitva hagyom, bár izgalmas kérdés, és nem válaszoljuk meg, hanem tovább megyünk egy kicsit, és nézzük meg, két újabb kérdés következik az előző kérdésből. Olyan-e Isten országában az Isten, mint ez a hamis bíró. Ez egy alapvető kérdés. Mert hogy az emberek országában vannak olyan bírók, mint ez a hamis bíró, az egyértelmű. Tudjuk, hogy milyen a világ. Tudjuk, hogy mindig az erősebbnek a könnyebb, és így tovább. Tudjuk, hogy kiknek áll a világ. Nem tudom, mondjátok-e itt Budapesten ezt, de neki áll a világ, ugye? Tudjuk, hogy a könyöklőké minden. Tudjuk, hogy az erősebbeké. Tudjuk, hogy a hatalmasok oldalában. A kérdés, a kínzó kérdés az, hogy az Isten országában is Isten olyan, mint ez a hamis bíró. És az ebből következő második kérdés az, hogy úgy kell-e kicsikarni az igazság szolgáltatást, az ima meghallgatását, mint ez az özvegy? Nagy kérdés ez. Hogy vajon ez az imádságot egy az egyben példázza? Akkor vegyük sorra. Azt mondjuk, ugye azt állítja Jézus mindjárt a példázat elején, hogy volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Hát aki Istent nem félt, mintha azt sugalná, hogy ez egy elvtelen, vakmerő, szégyentelen ember, aki Istent se tisztelte. Akiből minden kitelt, mert ha nem féli az Istent, akkor mindenre képes, ugye? De Jézus fokozza ezt a leírást, sötétebb képet fest, és embert nem becsült. Ez a skrupulózus nélküli ember, ez a jellemtelen ember, abban is félelmetes, hogy az emberek személyét se becsülte. Miért fokozás ez? Miért fontos ez? Mert ha az Isten nem is féli, de lehet, hogy ad a mások véleményére, és az imidzsét azért csak félti, nem? Ugye? Van, aki azért igazságos és jó ember, nem azért, mert Istent féli, nem féli az Istent, de félti az imidzsét. De jól esik neki, hogy őt jó embernek tartsák, igazságosnak, méltányosnak. És akkor Jézus kész akarva azt mondja, ennek a bírónak még ez a reputáció se kellett. Volt ebben a bíróban egyfajta cinizmus. Fütyült az emberek róla alkotott képére. Tehát még a külsőség se érdekelte. A lehető legrosszabb, mert azt akarta kiemelni Jézus, hogy az asszony még arra se számíthat, hogy legalább az emberek megítélését félni ez a bíró. Tehát minden ellene volt ennek az asszonynak. Semmi, de semmi fogódzó, semmi támasz, semmi támogatottság, sehonnan. Sokaknál az emberek becsülése nagyobb motiváció, mint az Isten félelem. Valljuk meg őszintén, nem? De itt még ez se volt. Azt is mondhatnám, hogy ha valaki ad az imidzsére, ha nem is Isten imádó, de legalább bálványimádó, a hiúságában legalább önmagát imádja. Érted? Mert hogy nehogy azt mondjátok, hogy az ateista nem imád egy Istent. Minimum egyet, önmagát. Tehát ez nem lehet, hogyha én Istent nem hiszem és nem imádom, hogy megúszom imádat nélkül. Az történik, hogy Jézus kiemeli, hogy az asszony ügye abszolút reménytelen. Itt innen kell kiindulni, itt kezdődik minden. Hogy kerül ez a bíró elé, ez az asszony? Hogy ő is tudja, hogy nincs remény. Na most nem akármilyen imádság helyzetről van tehát szó. Nem akármilyen hitgyakorlatról van szó. Úgy kell hinned, hogy nincs remény, hogy látszólag minden ellened van, és mégis kiáltanod kell. Könnyű akkor hinni, amikor van egyéb is. Ugye, ami még úgy segít, hogy hát ha Isten segít meg a körülmények, vagy Isten segít meg még az ismerős is, az könnyű hit. De mi van akkor, amikor minden ellened látszik dolgozni? Az is döbbenetes, hogy az asszony így fogalmaz, állj bosszút értem ellenségemet. A kommentátorok, mindenki azt mondja, hogy hát ez túl erős kifejezés. De hát én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ez a nő pontosan fogalmaz. Állj bosszút az én ellenségemen. Nem azért, mert bosszú vágy van bennem, hanem azért, mert igazságnak kell lennie. Mert ha te igazságos bíró vagy, egy bírónak igazságosnak kell lennie, akkor neked kötelességed az igazság szolgáltatás. Az asszony azért ilyen bátor, mert nem a maga sértettsége a legfőbb problémája, hanem az, hogy helyre kell álljon a mérleg, és nem lehet, hogy ne álljon helyre. És hát erre a reagálása a bírónak ez, hogy a negyedik verstől, az pedig nem akarta egy ideig, de azután azt mondta magában, jól lehet, Isten, nem félek, és embert nem becsülök, mindazáltal, mivel, hogy nekem terhemre van ez az özvegyasszony. Megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván ne gyötörjön engem. Nézzétek csak meg, hogy a mérleg minden ponton fölborult. Az asszonyt az ellenség gyötri, az asszony a bírót gyötri, és a bíró elkezdi megszabadítani, hogy ne gyötörje őt az asszony. És az helyreállítja az asszony mérlegét is. Akármilyen furcsa, de végül is az asszony úgy tudja megnyerni a perét, hogy a bírónak ez már kellemetlen. El lehet képzelni, nem zárhatjuk ki azt sem, hogy valaki a túlsó oldalon már lefizette a bírót. És ezért kiállt az asszony, jön és kiállt újra és újra, és a bíró cinikus, és rög a markába, nem érdekli. Elképzelhető ez, testvéreim, pláni abban a világban. És ez a szégyentelen, cinikus ember azt mondja, terhemre van ez az asszony. Én megálltam ennél a szónál is, ahhoz, hogy kiderüljön, hogy ez a szó, hogy terhemre van, ez egy ökölvívó kifejezés. És tudjátok, mit jelent? Azt jelenti, hogy valakinek a szemét feketén hagyni. Jó, addig ütni, amíg befeketül a szeme. Nagyon erős kifejezés. Ez az asszony terhemre van, tehát szinte fél humorosan mondja ez a bíró, hogy már félek tőle, ezt már nem tudom elviselni. Fekete szemmel hagy. Ha ezt tovább tűröm. És az az érdekes, hogy ezt a kifejezést nem használták szimbolikusan, hanem szó szerint. Nagyon érdekes. Szó szerint. Talán itt használja először az Új Szövetség szimbolikusan. Ne gyötörjön, megszabadítom, hogy megszabaduljak tőle. Szabadítást a szabadításért. És akkor, hát akkor legyen igazságszolgáltatás. Na most én azt szeretem ebben a történetben, kedveseim, hogy nem az asszony kiállt voltaképpen, hanem az asszonyból kiállt az igazságszomj. Az igazságszolgáltatás vágya kiállt. Billenjen helyre az Isten mérlege, ez kiállt az asszonyból. Ez nem csak az én érdekem, ez az Isten érdeke, vagy itt a példázaton belül a bíró érdeke is. Egy hatékony ima meghallgattatás mindig akkor jön létre, amikor nem csak a te ügyed, hanem a te ügyedben érdekelté tudod tenni az Istent. Mózes azt mondta Istennek, amikor ki akarta írtani a választott népet. Jó, megteszed, de közben figyelnek a pogányok. Látták, hogy kihoztad őket nagy karral és hatalommal. Volt erőt kihozni Egyiptomból, megszabadítottad ezt a rabszolgahadot. De most azt látják, hogy képtelen vagy bevinni őket az ígéret földjére? Hát ez nem lesz a te dicsőségedre, Uram. És Mózesnek sikerül Isten sarokba szorítania a saját dicsőségébe. Arra appellál. Nem igazságos, nem dicsőséges, nem hozzád illő. Egy igazi, valódi imádságban nem csak azt a sebedet nyalogatod, ami fáj, hanem azt mondod, hogy Istenem, ez nincs a te dicsőségedre. De az, hogy engem megszabadíts, hogy nekem megbocsáss, az igen, az dicsőít téged. Mikor volt ilyen vitád az Istennel? Áldott vita. Mózes kiállt, és azt mondta, ne töröld ki őket a te könyvedből, inkább helyettük engem törölj ki. Pál apostol az Isten elé állt, és azt mondta, kívánnám, hogy inkább átkozott legyek, elszakítva Krisztustól, csak hogy az én honfitársaim üdvözüljenek. Ez a te érdeked, Istenem, hogy üdvözítsd az én honfitársaimat. És hogyha az az ára, akkor engem törölj ki. De ő rajtuk könyörülj. Mekkora szeretet. Itt dobog az Isten szíve. És ezt látom példázva az asszonyban. És a kiáltásában. Nem tudtam megszabadulni attól, hogy itt most két csodálatos párhuzamot ne vonjak. Tudjátok, az egész három év alatt, amíg Jézus a földön szolgált, 12 tanítványa volt, meg volt a nagyobb tanítványi kör, a 70, meg tömegek hallgatták. De Jézus soha nem dicsérte meg senkinek a hitét a választott nép közül, és a tanítványai közül. Két ízben dicsérte meg a hozzáfordulók hitét. Két ízben valósággal elámult a hitükön, megdöbbent a hitükön, és mind a két ember pogány volt. Az egyik a pogány százados, és a másik a kananeus asszony. A pogány százados oda jön, illetve oda küldet Jézushoz, mert nem találja magát méltónak arra sem, hogy ő menjen. És azt mondja, hogy jöjj, és gyógyítsd meg az én szolgámat. De nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Ezért énekeltük, hogy csak egy szót mondj, hogy újjá legyek. Mondd ezt én nekem bűnösnek. Megengedtem, menj el békével, meglásd többé ne vétkezzél. Ugye? Ugyanez van. Csak egy szót szólj. Egy kiáltása volt ennek a századosnak, de ez a kiáltás arra az igazságosságra appellált, amit a saját tapasztalatából hozott elő. Azt mondja, én katonai ember vagyok, vannak alám rendelt katonák, és én is valakik alá vagyok rendelve. És ha egyiknek azt mondom, menj oda, engedelmeskedik, megteszi. A másiknak az is megteszi. Hát ha te egy szót szólsz, neked engedelmeskedik az ég és a föld, én ezt hiszem. És a betegségnek távoznia kell az én szolgámból. Elég egy szó. Azt hiszem, de azt nem hiszem, hogy méltó volnék rá. Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Én azt gondolom, hogy azáltal, hogy a saját tapasztalatából példázott, azt üzente Jézusnak, én alávetem magam neked, Jézus. Tudom, hogy te vagy az Úr, te vagy a tábornok. És akkor ebben a viszonyban én porba hullok. Itt nincs érdem, nem vagyok méltó. Az igaz hit tisztában van azzal, hogy nem méltó. Olvasol egy szót vagy mondatot arról, hogy ez az özvegy valami jót tett volna, amivel megpróbálja kiérdemelni a bírótól valami közbenjárót, nem volt közbenjárója. Valami érdem, nem volt semmi érdeme. Nem is érdekelte se az, hogy érdemes vagy érdemtelen. Egy dolog érdekelte. Szolgáltasson igazságot, mert Isten igazságossága meg kell valósuljon ezen a földön. És ezért kiáltott. Én alád vetem magam, mondja a százados. Nem is kell elgyere hozzám, egy szavadba kerül. És Jézus megfordul, és csodálkozva azt mondja, ilyen nagy hitet még Izraelben sem találtam. Úgy is mondhatnánk, hogy az se akadályozza meg az igazi, élő hitet, ha néha méltónak érzem magam, és az se, ha nagyon sokszor méltatlannak, hogy az Isten meghallgasson. Mondjuk ki mind a két oldalát, ne beszéljünk félre, néha úgy érezzük, ó, én rendeztem a dolgaimat Istennel, már is bátrabban imádkozom azért, amiért imádkozom. Közben hamis a bizodalmam, nem? Mert a jól létem, lelkileg rendbejöttségemre alapozok, és nem Jézus Krisztusra, mondjuk ki! Nem Jézus Krisztus az egyetlen, akire alapozok, hanem az, ahogyan én most lelkileg állok. De a hitnek nincs köze az érdemekhez. A hit az érdemektől függetlenül kiállt, hisz és kiállt. És akkor most vegyünk egy a századossal ellentétes példát, mert a százados azt mondta, nem vagyok méltó. Van egy ellentétes példa, volt egy ember, Naamánnak hívták, azt gondolta, hogy ha sok-sok gazdag ajándékot hoz, akkor végre méltó, nem? És odaállt Elizeus próféta házához, odajött, megérkezett hatalmas kísérettel, rengeteg ajándékkal. Ha néha is, de ez a leprás ott akkor, ez a leprás királyi ember azt gondolta, na most már méltó vagyok arra, hogy megtegye. Hogy segítségül hívja az ő Istenét és meggyógyítson. És mi történik? Elizeus még csak elébe sem megy, nem is fogadja, nem ad neki semmiféle piros szönnyeget, nem. Csak kiüzen a házból, hogy ha meg akarsz gyógyulni, menj el, fürödj meg a Jordánban 7-szer, és megszűnik a leprát. Hát ez akkora arculütés volt ennek a méltó királyi embernek, ugye? Hát én azt hittem, hogy kijön elém, ráteszi a kezét a betegségre, végighúzza és segítségül hívja az ő Istene nevét. Hát így szokták nálunk is a varázslók. Hát lehet a kereszténységet is egy kicsit úgy okkult praktikákra használni, csak ki kell mondani a Szent Háromság nevét, és aztán minden mehet. Ez a szinkrétista összemosása a dolgoknak. Sőt, én azt gondolom, én így képzelem, ehelyett mit hallna Ámán? Menj a Jordánhoz, vetkőzz le pucérra a királyi kíséret előtt, és fürödj meg 7-szer. Mindenki lássa, hogy mesztelen a király. Ugye? Mindenki lássa azt, ami vagy a leprádban, és nem azt, ami vagy a királyi ruhában, eltakarva az undok testedet. Az undoksággal fertőzött testedet. Hát, mit mond Elizeus Naamánnak? Légy kiszolgáltatott. Vállald magad. Azt mondja az apostol, mi lemondtunk a szégyenünk takargatásáról. Mi nagy nyíltsággal járunk az emberek előtt, és nagy nyíltsággal szólunk. Mi transzparensek vagyunk. Nem dugdossuk a bűneinket, hanem előállunk és megvalljuk. Lemondtunk a szégyenünk takargatásáról. Mert aki szégyel engem az én mennyei atyám előtt, azt én is szégyelni fogom. Az emberek előtt, azt én is szégyelni fogom a mennyei atya előtt. Ez az özvegyasszony már nem törődött azzal, hogy röhögi mindenki, hogy nő létére ő csak kiabál. Mindennél fontosabb volt, a gyógyulás. Az, hogy megszabadítsa őt. Én függők közt szolgálok, és mindig meg is fogalmazta valaki, amikor oda jut valaki a függőségében, hogy már nem érdekli a szégyene, a szégyenénél alább is süllyed, akkor fog megszabadulni. Amikor már nem érdekli az, hogy őt mások hogy látják, hanem annyira nyomorultul érzi magát, annyira mélyen van a kút fenekén, hogy onnan már csak felfele látni, onnan már csak felfele lehet kiáltani. Ne engedjétek, hogy lekörözzenek a szenvedélybetegek, a függők ebben. Kiáltsatok kegyelemért, kiáltsatok Jézushoz. A másik, a kananeus asszony. Valamelyik este úgy belekezdtem, és aztán elfelejtettem a végét, biztos észrevettétek, ugye? Hát, hiába több az a mész, mint az ész lassan. De most befejezem, jó? Egyezzünk meg, rövid leszek, mert hát ezzel akartam befejezni. Nos, arról van szó, hogy jön Jézushoz ez a pogány asszony, és kiált. És úgy tűnik Jézus olyan, mint a hamis bíró. Fütyül a kiáltása, ugye? Mintha a hamis bíró álarcát venné magára. Uram, könyörülj rajtam, az én lányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik. Szép és precíz a megfogalmazás. Sok hívő meg kéne ezt tanulja a kananeus asszonytól. Nem azt mondja, hogy könyörülj a lányomon, ő van a nagyobb bűnben, bajban, hanem azt mondja, könyörülj rajtam, mert a lányomat gyötri az ördög. Hát én is hozzájárultam valahol, valamilyen szinten ahhoz, hogy a lányom ilyen bajba kerüljön. Rajtam könyörülj. És Jézus elutasítónak tűnik. Aztán a kínos helyzet, nem küldött az atya engem, csak Izrael házához, és az Izrael házában is az elveszett juhokhoz, a csonkabonkákhoz. Nem az egész Izraelhez, aki beteg csak azokhoz. Nem az igazakat jöttem hívni a megtérésre, hanem a bűnösöket. De az asszony tovább kiabál. Nem mintha nem hallaná, amit Jézus mond, hanem mert az asszony is bokszolt. Az asszony kitartott ebben a küzdelemben. És azt mondja, nem érdekes, hogy ezt az álarcot teszed föl nekem. Eszembe jut, hogy van egy japán tánc darab, egy csodálatos művészi darab, nincs sok szöveg benne, én nem láttam, de azt írják róla, hogy egy olyan legenda, egy hercegről szól, akinek olyan csodálatos szépségű arca volt, olyan szép volt ez a herceg, hogy az emberek, amikor meglátták, abba hagyták a dolgukat, nem tudtak tovább dolgozni. És akkor ez a herceg úgy döntött, hogy akkor ő tesz egy csúnya álarcot az arcára, és akkor mindenki dolgozni kezdett a birodalomba. Nos, úgy tűnik, mintha hamis lenne ez a bíró, de az asszony megsejtette, hogy nem ez a Jézus arca. Ez most álarc. Úgy, ahogy az emmausiak, Jézus úgy tesz, mintha tovább menne, és akkor sürgetni kezdik, hogy gyere be, egyél kenyeret velünk, leszállt az est. Van ilyen, testvéreim. Úgy tűnik, Isten igazságtalan. Úgy tűnik, hogy annyira nem törődik a világgal, biztos nincs is. Ó, ne add meg magad ennek a látszatnak. Küzd tovább. És ha így ülsz itt ma este, hogy te nem, még Isten létében is kételkedsz, mert olyan szomjas vagy az igazságra, akkor te boldog vagy, mert boldogok, akik éhezik és szomjózzák az igazságosságot, mert ők megelégítetnek, ők meg fogják ezt tapasztalni. Csak vedd észre, hogy mi rejtőzik az álarc mögött. Ha nem így működik a hitünk, akkor az ellentéte lesz valóságá. Emlékeztek, amikor Jézus feltámadása után megjelenik a tanítványoknak. És a tanítványok megijedtek, hogy kísértetet látnak. És aztán Jézus azt mondja, hogy bízzatok, ne féljetek, hozzatok kenyeret, evett előttük, ugye, mézet, és tehát, és akkor már nem tudtak hinni az öröm miatt, addig a kételkedés miatt, de mi volt a kételkedés? Hogy Jézusban ördögöt láttak, kísértetet láttak. Fordítva, Jézus néha úgy tűnik, mintha úgy lenne jelen, mintha ő lenne az ördög. Mintha rosszat akarna. Hát amikor fölordítasz, hogy miért engeded Istenem, akkor nem olyan az arca. De ez csak állarc. És itt van a hit próbája. Ha Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy vedd a te fiadat és tedd az oltárra, akkor ez milyen istenkép? Hát egy ilyen gyilkosságot követel tőlem. De ez csak a látszat. Mert megszólal az angyal, és megfogja a kezét Ábrahámnak. Nos, kedveseim, itt is erről van szó, hogy ez az asszony kiáltani kezd, és ahogy kiált, egyszerre csak megtapasztalja, hogy belefárad a bíró, és igazságot szolgáltat, megszabadítja őt. Hát nincs erre időnk most már, elmarad ez, de befejezésül annyit, hogy a mese utána, példázat után jön a példázat magyarázata, a némság. És azt mondja Jézus, hogy halljátok, mit mond e hamis bíró. Hát az Isten nem állé bosszút az ő választottaiért, kik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. Mit jelent a hosszú tűrés? Azt jelenti, hogy mert szeretet van ebben az Istenben, késlekedik igazságot szolgáltatni. És így folytatja, mondom néktek, hogy bosszút áll értük hamar. A látszat az, hogy késik, a valóság az, hogy hamar megteszi. És itt kell igazán megértenünk, hogy ez a példázat nem egy az egyben. A hamis bíró nem egy az egyben képe az Istennek, hanem ellentéte az Istennek. Pontosan az ellentéte. Miért használ ellentétet Jézus a példázatban? Azért, mert azt akarja kifejezni Jézus, hogy ha még egy Istent nem félő és embert nem becsülő bíró is végül igazságot szolgáltat, akkor mennyivel inkább a ti mennyei atyátok, aki kegyelmes úr, aki atya fog nektek igazságot szolgáltatni. Tudjátok, mi visszhangzik ebben a mondatban? Emlékeztek, amikor azt mondja Jézus, ha ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább a ti mennyei atyátok? Tehát egy ellentét párral fokozza azt, hogy milyen az Isten. A hamis bíró ellentétébe csap át, és azt mondja, mennyivel inkább az Isten. Nektek úgy tűnik, hogy hamis bíró arca van, de ez csak a látszat. Ő voltaképpen atyátok, és ti az ő fiai lehettek kegyelemből, hitáltal. Jézus Krisztusban gyermekei lehettek. El ne gyávuljatok, el ne dobjátok a ti bizodalmatokat, mert nem vagyunk a meghátrálás emberei, hanem tartsatok ki ebben az ima küzdelemben. Olyan szép ez, hogyha ti még gonosz létetekre is. Ugye, ott nincs érdem. És hogy szolgáltat igazságot az Isten? Úgy is kérdezhetném, hogy szabadít meg? Úgy, hogy a bosszú nem téged ér, hanem az ellenségedet. Hát mi ez, ha nem a megváltás? A nagy helyettesítés, a csodálatos felcserélés, ahogy Calvin mondja az institúciójában. Idézem, ez hát ama csodálatos csere, amelyet végtelen jóságából véghez visz velünk. Ember fiává lett velünk, hogy mi Isten fiaivá legyünk ővele. alászállt a földre, hogy megnyissa az útat a mennybe emeltetésünk előtt. Magára vette halandóságunkat, hogy közölje velünk halhatatlanságát. Felvette erőtelenségünket, hogy erejével megerősítsen minket. Osztozott szegénységünkben, hogy gazdagságát átruházza ránk. Magára vette hamisságunk gyötrelmes terhét, hogy minket igazságába öltöztessen. Hát, kedves testvéreim, mi lehet ennél szebb és csodálatosabb, hogy úgy szolgáltat Isten igazságot, mint igaz bíró, nem hamis bíró, hogy meg is jeleníti azt, hogy terhemre volt ez az asszony. Ugye? Terhem. Ezt a terhet én magamra veszem, és őt felszabadítom. Úgy állt bosszút az ellenségen, hogy magára vette az ítéletet. Itt egy kontraszt van, egy gyönyörű kontraszt. És ez sugallja az apostol is, amikor Timóteust arra inti, hogy az özvegy asszonyokat, akik valóban özvegyek, tisztelt. Hát mi az, hogy valóban özvegyek? Hát vagy meghalt a férje és özvegy, vagy nem. Azt mondja, valóban özvegyek. De mit ért ez alatt? A valóban özvegy és magára hagyatott asszony pedig reménységét az Istenbe veti, és foglalatos a könyörgésekben és imádságokban éjjel és nappal. Tudod, mi a te kiváltságod? Hogy te valóban özvegy lehetsz. Ez mindenki kiváltsága. Nem most nem erre a helyzetről van szó, hanem arról, hogy az özvegy milyen az Isten előtt. Kiszolgáltatott, nincs neki senkije. Ő maga kell kiáltson. Magára hagyatott asszony pedig reménységét az Istenbe veti. Egyedüli reménye csak az Isten, nincs más. Kedves testvérem, ez az özvegység téged jellemez-e? Mert ez az a hit, amire azt mondta, hogy ilyen hitet még az Izraelben sem találtam. Foglalatos a könyörgésekben és imádságokban, éjjel és nappal. Ez a csodálatos csere megtörtént, nincs szabadítás igazságosság nélkül. Azt mondja a kananeus asszonynak Jézus, nem jó elvenni a fiak kenyerét, nem igazságos, hogy kivegyem a fiaim szájából a kenyeret, és oda dobjam a kutyának. A pogány az kutya volt. A kutya tisztátalan állat, és a pogányokat, a bálványimádókat a zsidók kutyáknak nevezték. Nagyon jól tudta az asszony, hogy Jézus ezt a szörnyű szót neki célozta. És ebben az asszonyban ez a mondat kihívja a leggyönyörűbb szemtelenséget és a legmélyebb alázatot. Egy igazi imádkozóban ott van ez a gyönyörű szemtelenség és ez a mélységes alázat. Mi az alázat? Az, hogy úgy van, Uram. Azt mondja neki, úgy van, Uram, egyet értek, kutya vagyok, és te igazságos kell légy. De tudod mit? Én is veled az igazságosságért küzdök, melléd állok. Az igazságosság az a te érdeked, és az enyém is. Nehogy elprédálódjon a kenyér. És hogy prédálódik a kenyér? Hát nem úgy, hogy te prédálod, Uram, te méltányos vagy, hanem ezek a te fiaid, azok meg se becsülik, és mind alávul a morzsa a földre. Hát én nem akarom, hogy kárba menjen az a morzsa. Add nekem a morzsákat, hogy igazságos maradhass. Az alázat az Isten igazságosságáért küzd, és közben így hallgattatik meg. Add nekem a morzsát, az nekem elég. Szólj csak egy szót, és meggyógyul a szolgám. Mondj egy szót, a hit erre alapozik. Nincs egyéb, csak ez. És ezért addig kell kiáltani, amíg Isten kifejezetten vagy nemet nem mond, vagy másképp hallgatja meg azt, amiért kiáltasz. Vagy pedig egy harmadik lehetőség csak az, hogy hamar igazságot szolgáltat. És ezért Jézus a Getsemáné kertjében háromszor könyörög. Először az első könyörgés, ezt Máté jegyzi föl, így hangzik, Uram, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. valahogy mást adj ehelyett. Utána megy a tanítványaihoz, visszajön, és megérti, hogy ez nem lehetséges, hogy nem így hallgatja meg őt az atya. És akkor kimondja, ha már nem múlhat el tőlem ez a pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ez a második könyörgés. És a harmadik könyörgés, azt olvassuk, és az előzőhöz hasonlóan könyörgött, az előző szavakkal. Akkor már csak azért könyörgött, hogy legyen meg az Úr akarata. És Pál apostol ezt pontosan követi. Azt mondja, nagy tövis adatot nekem. Háromszor könyörögtem ezért. Többször nem. Mert közben megértette velem az Úr azt, hogy ezt másképp fogja meghallgatni. Mert az én erőm erőtlenség által jut céljához. Most egy dolog a baj, hogyha abba hagyod az első után, ha nem figyelsz oda, hogy esetleg Isten másképp mondja és tartja jónak meghallgatni a könyörgésedet, és ha föladod. De mindaddig, amíg Isten nem mondta ki tisztán és világosan, hogy ezért nem könyöröghetsz, vagy ezt másképp hallgatom meg, addig az özvegy asszony helyzetébe vagy, nem lehetsz a meghátrálás embere. Kiálts, amíg meghallgattatik. Valaki közületek valamelyik este elmondta, hogy így kiáltott a fiáért, és halála előtt, a fia halála előtt meghallgattatott. És valahányszor felriadt, vajon nincs valami baja a fiamnak? Hát nem lehet baja addig, nem hallhat meg, amíg Isten nem teljesíti az ő ígéretét. Na igen, ez az özvegyasszony. Én ezt tanulom ettől az özvegyasszonytól. Ezt tanulom ebben a példázatban. Hogy vagy itt ma este? Hogy vagyunk itt? Minden azon múlik, hogy Istent Istennel, az ő szavával, kérd, az ő dicsőségére hivatkozva, és nem annyira a te szükségedre. És akkor a többi az ő dolga, hogy hallgatja meg. De te légy hű ahhoz, hogy Isten a maga dicsőségére féltékeny, féltőn szerető Isten, emlékeztesd őt erre, és ő megteszi önmagáért, megteszi az ő igéjéért. Megteszi az ő ígéretéért. Amen. Imádkozzunk, kedves testvéreim. Édesatyánk, Istenünk, olyan restelkedve állunk meg előtted, a restségünk miatt nem tudunk kitartani a küzdelemben. Nem jutunk el sokan közülünk oda, hogy addig kiáltsanak kegyelemért, amíg bűneik bocsánatát vehetik. Mások közülünk azzal küszködnek, hogy meghallgattatod, hogy kegyelembe fogadta őket az ég, és fiak lettek, de utána meglankadtak a hitükben. Nincs ez a kitartás. És megkeseredtek Istennel szemben. Ó, lehet én is, mi is így vagyunk itt előtted ma este. Nem merjük elhinni azt, hogy te jó vagy minden külső állarc dacára. Hadd maradjunk hűek ebben a küzdelemben. Köszönjük, hogy van igazságosság, hogy te a kereszten fölmutattad ezt az áldott és csodálatos cserét, hogy magadra vetted és megfizettél az ellenségünknek, halálnak, pokolnak, kárhozatnak és bűnnek, megfizettél. Csak hogy mi szabadok legyünk. Köszönjük neked a szabadulás ígéretét. Hadd legyünk valóban rászorultak a te kegyelmedre. Kiszolgáltatottak legyünk a te kegyelmednek, mint ez az özvegyasszony. És ne akarjunk semmi egyéb támaszt. Ne keressünk sehol másút, szószólót, ügyvédet. Köszönjük Jézus, hogy te vagy a mi ügyvédünk, te vagy a mi közben járunk, te vagy a mi igazságunk. Te vagy a mi váltságunk, üdvösségünk és békességünk. Amen. Csendben adjunk hálát Istennek az ő kegyelme biztatásáért. Amen. Áldott az Úr, aki meghallgatta esedezésünk szavát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, miképp a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül a 461-es énekünket énekeljük. A 461-es énekünk így kezdődik. Bár bűn és kíngyötör, és nehéz bár szívem, a sátán életemre tör, kétségbe nem esem. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.